Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádságra álljunk fel. Örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged, véghetetlen jóságodért, hogy elkészítetted a veled való találkozás alkalmát. Köszönjük, hogy konfirmandusok lehetnek itt a te házadban. Kérjük, hogy te áld meg az ő fogadalomtételüket, áld meg a szülőket, a rokonságot, és áld meg egész gyülekezetünket, hogy most egy szívvel és lélekkel tudjunk előtted megállni, és tudjunk dicsőíteni téged. Köszönjük, hogy titokzatos módon munkálkodsz mindnyájunk életében. Köszönjük, hogy élő lelket adtál nekünk, akit megismerhetünk, és ezáltal megismerhetünk téged is. Köszönjük, hogy te hű maradsz az ígéreteidhez. Köszönjük azt, hogy te többet és jobbat készítettél nekünk, mint amit mi gondolunk saját magunk számára. És kérjük azt, hogy te áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy valóban öröm legyen ez a mi számunkra, hogy a te házadba jöttünk. Ölelj át bennünket, hiszen te vagy az, aki ismersz bennünket igazán, ezért szerethetsz bennünket igazán. Így kérjük, hogy öleld át a konfirmandusok életét, lelkét, szívét, egész valóját, hogy valóban ünnep legyen ez az ő számukra, és mi is tudjunk ünnepelni velük együtt. Amen. Istenünk igéjét olvasom. Máté evangéliumából a 26. fejezetből, a 6. verstől a 13. versig. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony, mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tisztelt gyülekezet, a mai istentiszteletünk konfirmációs istentisztelet. A konfirmáció lényege, talán megfogalmazhatjuk, talán első körben azt gondoljuk, hogy mi mit teszünk, vallást teszünk, vagy itt vagyunk, Isten jelenlétében fogadalmat teszünk, úgy gondoljuk, hogy az a legfontosabb, hogy mi mit teszünk. A másik út az az, hogy azt mondjuk, hogy Isten tesz és cselekszik mindent. És az a hatalmas dolog, amikor ez a kettő együtt tud mozdulni, hogy Isten is cselekszik, és mi is tesszük azt vele összhangba. És akkor jó a vallástétel, amikor egyrészt mi is vallást tudunk tenni Istenbe vetett hitünkről, és a másik oldal is megérkezik, hogy Isten is hitelesíti azt, amit mi mondunk. És akkor van az ember szívében az a nagy igen. Ugye, mint egy találkozáskor, amikor találkozik valaki egy másik személlyel, és akkor van igazából igen mind a két félben, amikor ez a találkozás jó. Hitet tenni Jézus Krisztus mellett, annak nem szabad kényszernek lennie, és nem szabad elvárásnak lennie, mert úgy nem lehet találkozni valakivel. Vagy az a találkozás akkor másról fog szólni. Nem arról, amiről igazából szólhatna. Az imént felolvasott történet egy olyan időszakban vezet el bennünket, amikor Jézusnak nagyon nehéz útja van, és hát mondhatjuk azt, hogy most a mostani ünnepi körhöz nem annyira tartozik ez az ige, mert hogy most mennybemenettel után vagyunk és pünkösd előtt, de mégis Ezt az igeszakaszt választottam azért, hogy láthassuk azt, hogy milyen kapcsolatra is hív bennünket Isten önmagával, és ebben a történetben ez nagyon jól benne van. Ugye mi a történet rövid összefoglalása? Az, hogy Jézus leül az asztalhoz, valószínűleg egy olyan ember házában, akit ő meggyógyított, aki súlyos beteg volt, ugye így halljuk, hogy leprás Simon házában, akkoriban ez egy gyógyíthatatlan betegség volt, még ma is bizonyos fajtája ennek a betegségnek, és akkor oda megy valaki, egy asszony, és leönti Jézus fejét egy drága olajjal. Mondhatnánk azt így hirtelen, hogy ez nevetséges is lehetne. Ugye, hogy mit tesz, másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy valami olyan határt lép át ez az asszony, amit nem volt illő átlépni. És ő ezt megteszi. Más helyen a Szentírás, János evangéliumában ugyanezt a szakaszt egy kicsit másképp mondja el. Ott Máriának tulajdonítja ezt, és ott még az is, ott úgy van leírva, hogy a lábát mossa meg olajjal, és a hajával pedig meg is törli. Na most ezek azok a pillanatok, amikor mindenki gondol, amit gondol. Ugye? Egyrészt keleten az szokás volt, hogy amikor megérkezett egy vendég, akkor a lábmosás szolgálatát elvégezték a szolgák. Tehát ez a vendéglátás része volt, hogy tiszteletüket így fejezték ki. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy értetlenkedés fogadja ezt a tettet, nem hogy örülnének neki, hanem inkább megbotránkoznak rajta, és elkezdik bántani azt az asszonyt, aki ezt teszi. Azt tudjuk, hogy ez egy nárdus olaj, ez az olaj, amit ráönt Jézusra, ez egy nagyon értékes olaj. Ugye egy dénár volt egy napszám, hogyha valaki elment napszámba dolgozni, egy dénárt kapott, és ez 300 dénárba került ez az olaj. És ezért mondták azt, hogy hát sokkal jobb lett volna, hogyha eladják ezt az olajat, és akkor a szegényeknek adják ennek az árát, hogy a szegényeket fogják támogatni ebből. Jézus pedig védelmére kell az asszonynak, és azt mondja, hogy miért bántjátok őt? Hiszen jót tett velem, és ezt a gondolatot húzza alá, hogy most miért arra gondoltok, hogy sokakkal lehetett volna jót tenni, mikor ő most velem tesz jót. És akkor ebből láthatjuk, hogy néha a legszentebb dolgok és olyan álszent dolgokká tudnak változni. Mert ebben a pillanatban mondhatjuk azt, hogy hát ez egy szent dolog, nem? Hát másokon segíteni. Hát Jézus, te is ezt akarnád, hogy sok embernek segítsünk. És most Jézus azt mondja, hogy most miért mondjátok ezt, és miért bántjátok őt, hiszen ő most rajtam segít, vagy nekem tesz jót. És azzal folytatja Krisztus, hogy szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Krisztus nincs mindig itt a földön. Az egy minőségi pillanat, az is minőségi pillanat, hogy egy asztalnál ülünk vele, és az is, hogy valaki a szeretetét ki tudja fejezni Jézus iránt, és nem lesz több idő, és nem lesz több lehetőség arra, hogy ezt az olajat ráöntse, ugye ez az asszony Jézus fejére, és ebben volt hatalmas, és ebben volt óriási ennek a tettnek a jelentősége, hogy tudjuk azt, hogy amikor Jézus meghal, akkor nincsen idő már megkenni az ő testét, és lényegében ez, hogy még a szenvedés történet előtt ez az asszony ráönti az olajat, azért mondja Krisztus, hogy ezt az én temetésemre cselekszi, mert Krisztus tudja, hogy soha többet senki nem fogja őt így megérinteni. Nem kerülhet hozzá senki ilyen közel, mint ahogy ez az asszony hozzá közel kerül, és ez az a minőségi pillanat, ami Jézus számára ezt a tettet olyan hatalmassá teszi, hogy azt mondja, hogy ameddig az evangélium hirdettetik ezen a világon, vagyis az, amit ő rábízott a tanítványaira, hogy mondják el a világnak, addig ezt a történetet is el fogják mondani. És nem fog elmúlni úgy a világ, hogy ezt a történetet ne adják tovább, És ezzel tiszteli meg Jézus ezt az asszonyt. Hogy amit tett, az helyes volt, és ahogy cselekedett, az jó volt, és úgy, mint ahogy Jézus tettét hirdetik a világon, hogy mit tett az emberiségért, és az ő tanítását, ugyanúgy fogják hirdetni ennek az asszonynak a tettét is, hogy miért tette, és hogy mit tett Jézussal. Itt kapcsolódik össze tehát, hogy Isten mit tesz értünk, és ott jön a mi részünk, mint ahogy az asszony is mutatja, hogy mi mit teszünk. Az alkalmas időben, az életünk idejében, mert nekünk is megvannak azok a pillanatok az életünkben, amelyek minőségi pillanatok, és azt mondom, szimbolikusan Jézus az asztalunknál ül, az életünk asztalánál. És vajon mi hogyan ismerjük ezt föl, és mit teszünk? Mi az a legértékesebb, amit oda tudsz adni Istennek, mert ez az olaj, ez szimbolikusan azt mutatja, hogy a legértékesebbet adom. Ez az asszony nem csak az olaját adta, hanem a szeretetét, a szívét, lelkét, és odaadta most azt mondom egy kicsit a becsületét is, mert ebben a pillanatban ő egy kicsit pellengéren áll. És nem biztos, hogy megvédik őt, mert ezer más érv van, ami azt igazolná, hogy nem helyes, amit tesz. Egy valaki védi csak meg, az pedig Krisztus. És ebből a szempontból láthatjuk azt, hogy mindenét odaadta, ha így nézzük, mindenét odaadta abban a pillanatban, csak azért, hogy Jézust szeresse, és a szeretetét kifejezze. Tehát miért is cselekedett így ez az asszony? Az első gondolat az, hogy kapcsolatban legyen Jézussal. Fontos neki. Fontos neki, hogy kapcsolatban maradjon vele, és ezt kifejezze. Jézusnak pedig mi a fontos? Hogy vele, aki kapcsolatba akar kerülni, akkor az megmaradjon abba a kapcsolatba, és amit tett, az a helyén legyen, és elérje úgymond a célját, és Jézus pedig viszont szeretettel válaszol, és ez nagyon fontos dolog. Hogyha Isten a szeretet, hogyha Istennel mi arra hív bennünket Isten, hogy kapcsolatban legyünk vele, akkor teljesen biztosnak kell abba lennünk, hogy Isten válaszol valamilyen úton, módon. Tehát azt meg is érezhetjük. És jó, hogyha megérezzük. Mit jelent ez tehát? Hogy mit tudunk kiolvasni ebből a cselekedetből, amit az asszony tett? A valódi kapcsolatteremtéshez át kell lépni a félelmet. Át kell lépni a félelmet, és most azt mondom, ez az asszony egyéniségé lett, nem? Mindenki más, teljesen más csinál, ő meg egy olyan dolgot tesz, ami hát különleges. Vállalja önmagát. Még a tanítványi közösségben is el lehet bújni, és úgy lehet ott jelen lenni, hogy látszólag ott vagyunk Jézussal, de nem vagyunk vele kapcsolatban. Nem értjük őt igazán, nem értjük meg a lelkét, nem értjük meg a gondolatait, nem értjük meg azt a pillanatot, hogy ő most mire készül. Egy ember volt, aki megértette, ez az asszony. De megértette a lelkét. Tehát a többiekhez való alkalmazkodás az egy szép dolog, hogy másokra tekintettel mi úgy viselkedünk, ahogy az nekünk most úgy néz ki, hogy jó. De van az a pillanat, amikor kilépünk ebből és vállaljuk önmagunkat, és akkor Isten is vállalja önmagát. Tehát amikor eljövünk a templomba, úgy beleilleszkedünk például ebbe. Ugye itt vagyunk mindannyian. De hogy tovább is tudunk-e lépni a lelkünkben, és az egész lényünkben, hogy Istenhez megérkezzünk, ott már egyénivé kell váljunk. Megvan a magunk cselekedete, megvan a mi saját nárdus olajunk, megvan a mi gesztusunk Isten felé, amit megtehetünk. Szavak, cselekedetek szintjén, lélekben gondolok, érzek, és valamit kifejezek Isten iránt. És akkor indul el a valódi kapcsolat. És átlépek a félelmemmel, mit szólnak ehhez, hogy mit gondolnak mások, nem érdekel. Hogy mit gondolnak mások. Ugye, van egy történet, három madár ül a kerítésen, és kettő elhatározza, hogy el fognak repülni. Hány madár ül a kerítésen? Hát három. Mert azért, mert elhatározták, attól még nem repültek el. Na most itt van, ez az asszony is elhatározhatta, hogy majd ezt fogja cselekedni. De valószínűleg nem véletlenül volt ott ez a nárdusolaj. Csak mi különböztette meg a többitől, hogy ő meg is tette? Amit elhatározott. És ez az elhatározás, ez hasonlatos a döntéshez, amikor Isten mellett döntünk. Hát annyiszor elhatároztam már, hogy döntök meg, hogy igen, szeretlek Uram, meg majd ha te ezt teszed, akkor én is majd hálát adok neked. És hasonlatos vagyok az a madarakhoz, amik sose repültek el a kerítésre. Ugye, de amikor az elhatározásunk odáig vezet, hogy el is indulunk. Na, ez az asszonynak a képe, aki elindul. A második pont, amit el szeretnék mondani, amit az asszonynál ismét látható, hogy mindig van egy semleges pont, ahol az ember engedélyt ad magának arra, hogy szeressem vagy ne szeressem, és ez az a pillanat, amikor még dönthetünk, vagy döntünk. És mindannyiunk életében ott van ez a pillanat, hogy szeressek vagy ne szeressek. És ezt, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor tudjuk. És Istennel is így van. Tehát az valahogy nem úgy van, hogy hát én most nem is tudom, hogy szeretem-e őt, vagy nem. Mert hogy az egy, mint hogy az emberekkel is, most szeretlek-e, vagy nem, hát most döntsük el. Nem? Vagy csak úgy közömbösek vagyunk. Tehát ezerféle más verzió van, ez az a semleges pont, hogy csak úgy el vagyunk. De Istennel nem lehet közömbösen, hosszú távon úgy kapcsolatot fenntartani, mint ahogy gondoljunk, hogy emberekkel való kapcsolatainkban sem lehet. És ez az a pillanat, ami itt megtörténik, hogy az asszony kifejezi a szeretetét, és ezért fontos, mert a döntése, az elhatározása kifejezésre is jut. És abban a pillanatban az már szeretet. Nem kell hozzátenni, nem kell megmagyarázni, nem kell bizonygatni, hanem az már az. És abból születik meg ez a cselekedet. Mit láthatunk ebből? Jézus az eredetiséget, az, hogy valaki, most azt mondom, kilép egy kicsit ebből a tömegből, szépségnek tartja. Mert az, ami eredeti, az szép. Nem az a szép, amikor valaki nagyon olyan, mint aminek most azt mondjuk, hogy szép, nem tudom, formára, vagy hajhosszúság, vagy hogy nézzen ki, nem biztos, hogy az a szép, hanem amelyik eredeti. Ez egy eredeti cselekedet. Ezt nem megtanultuk az iskolába, hogy mit kell tenni, mikor Jézus itt van, mindig leöntjük a fejét. Hát, ha mindig ezt tennénk, akkor kicsit buta dolog lenne, és talán Jézus azt mondaná, hát most már ne öntsél el, légy szíves. Mert ez már terhes nekem, hogy mindig leöntöd a fejemet egy olajjal. De az az eredeti a szeretetben, hogyha betanuljuk a szeretetet, hogy na így kell, akkor utána már mi sem tudunk úgy szeretni, meg akit szeretünk, az sem tudja ezt szeretetnek érezni. De hogyha eredetiek tudunk lenni, és az adott pillanatban azt fejezzük ki, ami a lelkünkben van, és a másik is azt megérti, akkor eredetik vagyunk, és szép az, amit teszünk. Mint hogy megbotránkoztató az, hogy másik történet szerint, hogy a hajával törli Jézus lábát, Jézus azt mondja, hogy ez szép. Szeret. Ti nem szerettek? Tehát tökéletességnek is mondhatom azt, amikor így egy emberi lélek megnyílik, és a másik, amit mondhatok, hogy ebben is nincsen mesterkéltség. Honnan látjuk, hogy nem törődik azokkal, akik más gondolnak. A mesterkéltség mindig ott jelentkezik, hogy én azt végig gondolom, hogy X, Y, meg Z mit gondol rólam, és én azt teszem. Isten nem mesterkélt hozzánk, és ha mi vállaljuk azt, hogy őszinték tudunk lenni, akkor Isten természetesen válaszol, természetesen reagál itt Krisztus. Nincsen benne korholás, nincsen benne neheztelés. Ugyanígy nekünk sem kell félnünk, amikor természetesek és eredetiek vagyunk. Ezért, hogyha azt mondom, hogy követem Istent, vagy szeretnék az ő útján járni, mi az, amit megjegyeztetek? Nem kell hasonmásnak lennem. Nem kell utánoznom senkit, hanem lehetek az, aki vagyok. Eredeti. És úgy mondjam el, hogy az én szívemben van, azt tegyem, amit én tudok tenni, és azt vállaljam föl. És így eredeti lesz az én szeretetem is. Nem betanult dolog. Bár tanulok, és nyitott vagyok arra, hogy megismerjem, hogy mások hogyan szeretik Istent. De mint ahogy a konfirmációban sok mindent megtanultatok, nem hiszem, hogy őszinte pillanatotokban úgy fejezitek ki magatokat, mint ahogy a konfirmáció vizsgá. Mert akkor lélekből szóltok, a saját életetekből fogtok szólni Istennek, és nem a betanult válaszokat fogjátok elmondani, hanem a saját kérdéseiteket, a saját cselekedeteiteket fogjátok megtenni, és a saját életetekkel fogtok majd válaszolni. És az lesz a hiteles. Ez is hiteles, mert belépünk a Jézussal való találkozás közösségébe, de azt mondom, hogy beléptetek egy úton, de a saját utatokat kell járnatok. És Jézus is erre bíztat benneteket, sőt, azt akarja, hogy így legyen, hogy eredeti és szép legyen, és őszinte legyen ez a dolog. Ezért hagyjuk ott talán a vallást, vagy amikor elindulunk, mert akkor nem a miénk, hanem eredeti és nem belőlem jön. És én nem tudok más útján járni, csak a sajátomon. A harmadik dolog, a változások csak akkor következnek be, amikor valami olyat teszünk, ami abszolút nem illik bele az általunk megszokott világba. Tehát a változás csak akkor történik, akkor következik be, amikor valami olyasmit teszünk, vagy történik, ami nem illik bele az általunk megszokott világba. A változás mindig akkor jön. Ha valami olyasmi történik velem vagy általam, ami nem illik bele abba, ami egyébként szokott történni. És ennek a legfőbb példája tényleg Jézus. Mert ahogy tanított, ahogy cselekedett, hát mindig pont az volt benne a különleges, hogy másképp fogta meg a dolgokat, másképp látta. Miből fakad tehát ez? Abból fakad, hogy Isten soha nem ismétel. Bármennyire is úgy tűnhet, hogy Isten kimond dolgokat, és azok mindig úgy vannak, le van írva a Szentírás, azok nem változnak, és akkor úgymond minden már majdhogy nem készen van, és akkor azt gondoljuk, hogy mindennek így kell lenni, ahogy le van írva. És az a fantasztikus Jézus életében, hogy láthatjuk, hogy sok minden le volt írva róla, és akkor látjuk, hogy ebből mit hozott ki Jézus, hogy egy hatalmas, változatos történetek alakultak ki, és életek, és sorsok nyíltak meg, és mindegyik másképpen. Tehát a változást hozza el Krisztus, nem pedig az állandóságot jó értelemben. Olyan értelemben hozza el az állandóságot, hogy a változások megnyitják a szívünket valami biztonságos, biztos pontra, ez az Isten. De Istenben pedig minden változhat. És ez meg hatalmas, nagy örömmé alakíthatja az életünket, mert változni nem szenvedés és nem fájdalom, hanem öröm is. Mert boldog az az ember, aki tud még változni. És azt érzi, hogy friss az életem. Hogy nem ugyanúgy kell nekem ma is élnem, mint ahogy tegnap éltem, hanem tudok változni. És ezt is Istentől tanulhatjuk meg. Isten szabadít föl erre. Ez az ő jósága. Mert amikor jó vagyok valakivel, akkor ő abban a pillanatban változik. Higgyük el, jó vagyok a gyermekemhez, hogy folyamatosan tudok neki szeretetet adni, akkor folyamatosan nézzük meg, hogy a gyermekünk mi megy keresztül. Ő változni fog. Ha én abban vagyok, hogy én mindig jót adok, és azt szeretném, hogy mindig legyél ilyen édes fiam vagy lányom, hát ugye lehet, hogy csalódok, de pont az lesz, hogy az én jóságom őt változásra fogja indítani. És Isten ezt tudja. Isten is jóságával azt látja, hogy mi változni fogunk, és ez jó. Isten nem egy változ, nem azt akarja, hogy mi mindig maradjunk olyanok, mint most vagyunk, hanem pontosan inspirál bennünket, hogy legyünk majd mások, mint ahogy ti is konfirmandusok most ilyenek vagytok, így jöttetek ilyen szívvel, gondolattal, egy év múlva, vagy pár hónap múlva, vagy akár két óra múlva, és más emberek vagytok. És ez a szép benne. De akkor is ott van, és ott lehet az életetekben Isten, aki mindezt inspirálja a jóságával. Tehát nincsen semmiféle kényszer, hogy most megfogadtátok, és ilyeneknek kell maradnotok, mert akkor azt hiszitek, hogy kimentek, és majd mások lesznek, és nem tudtunk hitben járni. Nem tudtuk követni Istent, mert egyszer fogadtunk, elteltek évek, és akkor mi megváltoztunk. És ez számomra is úgymond egy csalódás volt, amikor én konfirmáltam, és utána nem jártam templomba. Hosszú évekig. Pedig nagyon őszintén, a szívemben, gyermekként mondtam, amit mondtam, és egy meghatározó élmény volt a konfirmációm. És úgy éreztem magamban, hogy én most itt önellentmondásban vagyok magammal. Ha nem is fogalmaztam meg így, de a lelkemben ezt éreztem. Csak aztán később értettem meg, hogy az élet az változik. És azért, mert én fogadalmat tettem, vagy igent mondtam Istenre, ez nem azt jelenti, hogy ez már semmit nem ér, hanem jön utánam, jön velem Isten. És az életemben nem fog ő elhagyni, illetve én is majd megláthatom őt. És együtt fogunk változni, és megérteni egymást. De az, hogy olajat öntöttem, most idézőjelben mondom, a fejére, amikor igent mondta, vagy adtam a szeretetemből, azt ő megjegyzi, és számon tartja. A legkisebb cselekedet, a legkisebb érzelem, a legkisebb gondolat, amit Istenhez küldtünk, mint ahogy az asszony ezt tette, azt mondta Jézus, hogy az egész világon hirdetni fogják ezt, megemlékezik róla, ugyanúgy számon van tartva. Tehát nem bennünk van a tökéletesség, hanem így nézzük, akkor az az út a tökéletes, amin járunk, és abban van benne a megtartatásunk. És azt, hogy mindenki megérkezik, vagy megérkezhet. Tehát egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsunkat. Bármikor is fog megszületni bennünk ez a gondolat. És hogy mi lesz, azt előre soha nem tudjuk meg. Csak mindig akkor és abban a pillanatban értjük meg az életet. És utána újból értjük. Újból találkozunk az Istennel. Ezért, ugye az a legfontosabb, mindig azt szoktunk mondani, hogy tudjuk, hogy hol a kályha. Aztán majd jön a meleg. Aztán majd ott van otthonunk. Így van Isten is. Tud, hogy hol van valahol a lelkedben. A kapcsolat, ha megszületik, utána már az történik, mint ahogy a szeretet is nem azt jelenti, hogy én most szeretek, hanem az történik. Tehát van egy semleges pont, amikor eldöntöm az életemben, hogy szeretni fogok, és utána már majd, hogy nem döntöttem, is történik. Jönnek egymás után a dolgok. És így van Istennél is. Nem mondja előre Isten, hogy szeretsz engem, és ez fog majd veled történni. Hanem majd történni fog, és szeretlek téged, meg te is szeretsz engem. És együtt ülünk az asztalnál, és az életünkben ezt majd megbeszéljük. Lesz alkalom arra, hogy találkozzunk, hogy végigkísérlek téged. Tehát egyfajta magasabb rend nyilvánul meg az életünkben, amikor Jézus így elhív bennünket, vagy mi magunk egyszer csak belépünk ebbe a hívásba, és meghívottak leszünk. Mert nem csak azok a meghívottak, akiket meghívnak, hanem azok is, akiket bevonz Isten, és ők azt mondják, mi azért jöttünk, mert jönünk kellett. És látszólag nem is hívtuk meg őket. Mert mi nem látjuk azt, hogy Isten meg vonzza az embert. És egyszer csak megérkezik valahonnan, különböző útról. Ezt is megtapasztaltam, hogy a fiatalok életében ugye van másfajta vonzás is, nem csak Isten, a világ, és mindent föl kell fedezni. El kell indulni sok úton, de mindegyik út, amelyen elindul, mégiscsak Istenhez tudja őt vezetni. És Isten nem fél elengedni az ő gyermekeit az életbe, a világba, éljetek és tapasztaljatok. De tudjátok, hogy hol a kályha? Hol van az a biztos pont, ahol vissza tudtok térni? Tehát ez az ajándék, ami soha el nem veszíthető. Ezt is láthatjuk, hogy ennek az asszonynak már megvolt az ajándéka. Ő adott, de ő kapott egy ajándékot, amikor adni tudott. Ezt ugye szeretetben is beszélünk, hogy jobb adni, mint kapni. De mindenki, aki ad valamit, az igazából gazdagabb lesz. És itt is ez érvényes. Jézusban láthatjuk azt, hogy ő például soha nem hagyta azt, hogy vele bármit is tegyenek. Most ezt képzeljük. Tehát őt nem lehetett volna elfogni, őt, tehát nem tudták volna elfogni és keresztre feszíteni, ha ő nem engedi. Tehát Jézus úgy szeretett, hogy nem engedte, hogy kihasználják, és Jézus szeretete sohasem használt ki senkit. Nagyon fontos két szempont. Nem engedte, hogy őt kihasználják, és az sem engedte, hogy az ő szeretetével bárki mást kihasználjanak. De mégis válhatott Jézus kiszolgáltatottá pont ezért. Na és az ebben a minőségi pillanat, mikor Jézus szeret őszintén, nem engedi, hogy kihasználják, nem engedi, hogy mások visszaéljenek az ő szeretetével, mégis szeret, és az lesz az ő kiszolgáltatott pillanat, amikor megfeszítik őt. De miért? Mert hogy szeret. Végig azért lesz kiszolgáltatott. Ez egy paradoxon. Ez egy ellentét. Soha nem engedtem, hogy kihasználjanak, soha nem engedtem, hogy én is bárkit kihasználjak, és mégis ártatlanul én kiszolgáltatottá fogok válni. És most az asszonynak a cselekedetét másod, hogy itt megérthetjük. Ezt a kiszolgáltatottságot érezte meg ez az asszony. És az ő szeretete olyan volt Jézusnak, mint egy menedék. Még mielőtt elindulok, a legnagyobb kiszolgáltatottságban van valaki, aki velem egy, aki megérezte a lelkemet, és én is megéreztem őt. És akkor Jézus ebben a kiszolgáltatottságában átéri azt, hogy van valaki, aki érti. És milyen szörnyű, hogy közben a pénzről vitatkozunk, mert ebben a történetben az a téma, és mennyire így van a világban is, miközben a legnagyobb a kiszolgáltatottsága az embereknek. Nem anyagi szinten, hanem lelki szinten, magánéletükben, bárhogy rengeteg problémával küzdenek, mind vitatkozunk. Mit lehetett volna még csinálni? Ebből a pénzből, abból a pénzből, meg amabból a pénzből. És az emberi életek elmagányosodva ott ülnek a saját romjaikon, és nincsen arra se időnk, se energiánk, mert más a téma, hogy megértsük azt, hogy ki ül velem egy asztalnál. Mert nekem sokkal fontosabb dolgok történnek itt. Meg Jézus ügye is igazából a nagy dolgok, hogy a sok szegényen kell ám segíteni. De mi van, ha saját magunkon nem segítünk? Akkor segítettünk sok szegényen, csak én vagyok a legszegényebb. Vagy Jézus is sok szegényen segített, és erre mondja, a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Ez egy minőségi pillanat, és így van az életben is. Hogy annyi minőségi pillanaton, ami soha vissza nem tér, és ha azt meg tudjuk érteni, akkor a lelkünk a százszorosan megfizeti. Mert amit te megkaptál, vagy megadtál szeretetben, az ott fog maradni, és az életet fog adni. És az tényleg menedék lesz. Mint ahogy Krisztus számára ez a szeretetben megtett cselekedet életté és erővé is válik. Tehát zárva a gondolatokat, ne legyél olyan madár, ami mindig a kerítésen ül, és csak elhatározza, hogy elindul. Induljál. Aztán tudd azt, hogy mindig van egy pont az életedben, amikor választhatod a szeretetet, és szereteted Istent. Ez nem olyan nehéz dolog, mint ahogy gondolod. Egyszerűen próbáld ki. Aztán, amikor változások jönnek az életedben, nem mondd azt, hogy Isten nem szeret. Hát ez nem így van. Ha valaki szeret, akkor mindig ott van a változás. Gondolj arra, amikor te szerettél valakit, biztos, hogy változott. Te is így változol, és az életed is. És közben ott van az Isten szeretete. És a legutolsó pedig, az egyetlen helyes gondolatot mindig neked kell megtalálnod, nem mások fogják elmondani. De lehet, hogy valaki kimondja. Lehet, hogy valaki cselekszi, és te észreveszed. De azt neked kell eldöntened, mint ahogy az asszony is önmaga döntött. És ez változtatta meg az ő sorsát is, igen vagy nem, öntöm vagy nem öntöm, szeretek, vagy pedig látszólag szeretek, vagy talán nem szeretek, bátor vagyok, vagy inkább gyáva leszek, harcolok azért a pillanatért, hogy megragadjam, vagy pedig feladom, majd lesz valahogy, lesz valaki más, aki megteszi helyettem. Élek Istennel, vagy pedig nem. Élek, vagy meghalok, mondhatjuk ezt is. Mert ennyit jelent. Ilyen végletes egy picit ez a dolog Istennél, ugye, mert úgy nevezi Jézus, nem azokat nevezte halottaknak, akik már temetőbe készültek, és, hanem azokat, akik nem ismerték meg Istent. Azokat nevezte. Olyanoknak, akiben nincsen élet. Így mehet el az élet mellettünk, de Isten azt akarja, hogy ne menjen el az élet így mellettünk. mint ahogy ez az asszony mellett sem ment el, és ezért hirdetik az egész világon azóta is, hogy mit tett ő, az ő emlékezetére. Így lehetnek a névtelen emberek hősök, vagy te is így lehetsz a saját életedben hős, mert megteszed azt, amit megtehettél, és jó időben, jó helyen tetted meg, és Istennek teszed meg. Ennek első lépése a konfirmáció, hogy itt most szeretetünket fejezzük ki Isten iránt, és bízunk abban, hogy ő ezt a szeretetet elfogadja, mert miért ne fogadná el, hiszen őszinte egy szívből jövő ez elég. És nem kell azon gondolkodni, hogy mennyi kell még, meg hogyan kellene ezt jobban csinálni. Majd az mind megjön a maga idejében. Isten áldjon meg benneteket így, konfirmandusok, és érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, akihez most jöttök. Amen.